Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket mai társszerkesztőmmel, Ila Ildikóval együtt, Albert Mária vagyok.
Jó estét kívánok! Isten hozott mindenkit a rádiódidaktába, amely, hát bárcsak mindig ilyen lenne, hogy itt van velünk Albert Mária is.
Hát majd igyekszünk találkozni, amilyen gyakran csak lehet, és nagy szeretettel üdvözöljük telefonon rendszeres meghívottunkat, Darai Erzsébetet, a Gemma könyves kávézó vezetőjét. Isten hozott újra ebbe a könyves beszélgetésbe.
Jó estét kívánok a hallgatóknak, és jó estét kívánok nektek is, Ildikó és Mari. Örülök, hogy ismét együtt beszélgethetünk könyvekről, olvasásról.
Szervusz, Isten hozott.
Hát izgalmas könyvet ajánlott nekünk ma a meghívottunk. Igazából azért mondom, hogy könyvet, mert ugyan több könyvről fogunk beszélni, és ezek a könyvek valamilyen módon kötődnek egymáshoz. Mondom is a címeket, hogy fölkeltsem az érdeklődést. A Ágoston Vilmos Kegyelemkenyér című kötetéről, Tamás Gáspár Miklós Kolozsvári Esszék című könyvéről, és Tompa Andrea Sokszor nem hallunk meg című regényéről lesz ma szó, de ezek között kiemelt helyet élvez egy könyv, és el is fogom, át is adom ezt a szót most Darai Erzsébetnek, átengedem, hogy mondja elő, hogy miért tartja ezt olyan fontosnak ezt a könyvet, és melyik az?
Hát az Ágoston Vilmos Kegyelem kenyér című könyve számomra nagyon megrendítő olvasmány, és talán ezért is választottam beszélgetésünk tárgyául. Nem utolsó sorban érdekes az, ahogyan betérnek a könyvesboltunkba, a könyveskávézóba különböző emberek, akik keresnek egy könyvet. És erre a könyve az én figyelmemet igazából ezek a kereső olvasók hívták fel, akik tudtak arról, hogy ebben az évben megjelent Posthumusz, Ágoston Vilmosnak az önéletrajzi regénye, és hogy ebben annyi rendkívüli érdekes dolog van, hogy megkerülhetetlen, és próbálja mindenképpen beszerezni. Aztán a Tamás Gáspár Miklós esszé kötetében is van egy kifejezetten Ágoston Vilmosról szóló portré, úgyhogy az olvasók kérése és egy portré esszé megerősített abban, hogy ez egy olyan kötet, amivel feltétlenül kell foglalkozni, és már ahogy Magyarországról Erdélybe tartottam, és hát nem én vezettem az autót, amiben a könyveinket hoztuk, képtelen voltam letenni. Tehát annyira magával ragadott ez az egyébként vaskos kötet, annyi érdekes történet és gondolat van benne, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a kötettel.
És hogy kapcsolódik ide a Tompa Andrea regénye?
Hát igen, mindhárom regény, én úgy látom, hogy egy olyan időszakkal foglalkozik, ami még nem teljesen feltáratlan, hát sem történeti értelemben, de talán az irodalom sem tudott még eleget foglalkozni ahhoz, hogy ezt az időszakot feldolgozzuk, és ez közvetlenül a második világháborút követő évtizedek világa, igazából a rendszerváltozás előtti évtizedeknek a világa, az 50-es, a 60-as, a 70-es évek, sőt, ezek az évtizedek, és mindhárom írásban olyan elemzéseket olvashatunk, vagy olyan feldolgozásokat, vagy olyan történeteket, ha most a Tompa Andrea regényére gondolunk, amelyek erre a korszakra világítanak, ennek a korszaknak a drámáit mutatják meg. Hát talán a Tompa Andreái az nyilván az irodalom, tehát az egy picikét más világ, a kolozsvári esszék az úgy billeg az irodalom és a dokumentumfikció között, és az Ágoston Vilmosé meg egy, hát nyilván egy picit fikció, mert hát minden írás valahol elemelkedik, ha csak nem egy tanulmánykötet, vagy tanulmányról van szó, kicsit elemelkedik a fikció világába, de az egy önéletírás, és nagyon komolyan dokumentált, és hivatkozik mindenféle forrásokra. Úgyhogy talán a korszak az, ami közös mindhárom könyvben, és az az érdekes, ahogyan ezek a szerzők ránéznek erre a korszakra.
Igen, én is azt gondolom, hogy izgalmasan kapcsolódik egymáshoz ez a három írás, és azt javasolom, hogy Talán kezdjük a kegyelem kenyérrel. Amikor kézbe vettem ezt a kötetet a te ajánlásodra, különben a Pont kiadónál jelent meg az idén, akkor ami először nagyon nagy hatással volt rám, az a borító, ami azért is érdekes, mert Silf Mária Marosvásárhelyről elszármazott képzőművésznek az alkotása van a borítón, és hát ez a az egyszerre szabadságvágy és bezártságérzés, ami különben az alcímben is ott van, ugyanis az a könyvnek az alcíme, így hangzik, hogy kegyelem kenyér, avagy a szabadság állapota a népi demokráciától az amerikai álomig, és ez az állapot valamiért azt sugallja nekem ez az alcím, hogy olyan, mint ahogy ez a borító mutatja nekünk.
Igen, hát Ágoston Vilmos valójában tényleg mint ahogy az a kis ember figura ül ott a képnek a szélén, egy kicsit ő is hát kelet-európai elnyomott értelmiségiként vett számot mindazzal, ami vele történt, illetve ami ebben a térségben történt. De valahogy azt hiszem, hogy ő meg tudta őrizni a szabadságba, vagy a szabad gondolkodásba vetett hitét, illetve annak a hitét, hogy a művészet, a kultúra révén valahogy felül tudunk emelkedni mindazon, ami bennünket körülvesz. És hát lehet, hogy az, hogy egy műalkotás van a borítón, az is egy kicsit erről szól, hogy ebbe belnézünk, vagy ránézünk, és akkor egy kicsit szembenézünk azzal, ami körülvesz minket, és talán ezzel sikerül is meghaladnunk. Na, nem tudom, ami érdekes egyébként, mert ehhez kapcsolódik, hogy Tamás Gáspár Miklós is valami hasonlót mond Ágoston Vilmosról. Azt mondja, hogy ő volt az az ember, aki a kelet-európai mi volt ott, tehát valahogy ő nem maradt ennek a rabja, tehát el tudott szakadni ettől a mizériától, és ugyanolyan szabad gondolkodó tudott lenni, mint bárki más, aki nem tudom, akár Nyugat-Európában alkotott. Tehát, hogy ő, neki ez a kelet-európaiság, ez nem egy kiárusítandó dolog volt, hanem ettől valahogy el tudott rugaszkodni.
Vajon miért pont kegyelem kenyér a címe?
Hát ez egy metaforikus cím. Ágoston Vilmosnak meg is jelent egy ilyen című írása valamikor régen, még a rendszerváltozás előtt, és ezt a írását aztán egy picit átdolgozta, és belekerül a könyvbe, mint egy előszóként, és egy kicsit arra utal, hogy nagyon sokszor a többségi társadalmak úgy tekintenek a kisebbségekre, mint akik az ő kegyelem kenyerükön élnek. Holott ez nem így kellene, hogy legyen, nem egy ilyen gondolkodás kellene a társadalmat meghatározza, de én valahol ebben a címben kiérzem azt is, hogy gyakorlatilag mindannyian kegyelem kenyérre szorulunk, csak ezt nem biztos, hogy felismerjük. És akár ezért hálát is lehet adni, és nagyon megrendítő, hogy a rákos betegséggel küzdő Ágoston Vilmos, akit rengeteg hátratétel illetett, ért, és nagyon küzdelmes volt az élete, úgy zárja az önéletírását, hogy megbékélve távozom a földről, megírta az élet, köszönöm, és sálom, sálom. Szóval, tehát ez a kegyelem, ez egy kicsit ironikus is lehet, de ugyanakkor utal egyfajta, nem tudom, áldásra is. Én így tudom értelmezni.
Igen, érdekes ez az időben, térben érzékelt távolság és közelség, mint téma, te itt a kelet-európaiságról, mint potenciális, apró pénzre váltható, és mit tudom én, kudarcokat magyarázó eszközről beszéltél, amivel ő természetesen nem él, tehát a szabadságot így éli meg, és hogy ez a kegyelem kenyér bevezető szöveg, amit eredetileg 68-ban 68. decemberében egy irodalmi körön olvasott föl először a szerző, ebben a kötetben egy 2021-es aláírással jelenik meg, így helyezi időben is közel és távol mindazt, amiről ír, és ugye hát érdemes talán arról is beszélni, hogy ő Magyarországra emigrál, Japánban, az Egyesült Államokban is él, és vagy utazik, és látja a világot, és onnan néz arra, amit itt megélt, tehát a múltjára is, meg arra is, ami éppen történik a hátrahagyott szülőföldjén, és ugye ez nagyon érdekes, ez a közelítés és távolítás térben és időben.
Így van. Egyébként számomra nagyon izgalmas volt a gyerekkorát egy kicsit bevizsgálni, erről olvasni. Tehát Ágoston Vilmos rendkívül összetett, nem tudom, családi háttérrel rendelkezik, tehát az ő nagyszüleit zsidóként elhurcolják és oda vesznek a holokausztban. Az édesapja viszont, akinek a családja, a túlélők meg is tagadják őt, amiatt, hogy elvesz egy katolikus lányt, és akkor így aztán Ágoston Vilmos is megkeresztel, tehát hogy megkeresztelik őt katolikus vallásra, és Mártonáron lesz az, aki bérmálja őt, úgyhogy ő egy ilyen, tényleg egy ilyen erdélyi, valahogy nem is tudom, gyökerekkel rendelkezik, illetve egy ilyen nagyon erdélyi környezetben nő fel, ahol egyszerre jelen van a zsidó kultúra, a keresztény kultúra, akkor ugye az ateizmus, meg ez a baloldali gondolkodás, ami azért elég komolyan őt is beszippantja, és akkor egyetemistaként meg hirtelen katonai törvényszék elé kerül, illetve majd, hogy nem, de azért az egyetemről kicsapják, és nagyon sok ellensége is lesz. Egyébként elszegődik munkásnak, bányásznak is, szóval nagyon sok mindent megtapasztal, megismer, sokféle hatás éri, és nagyon érdekes, ahogy mindezekben ő leszűri a tapasztalatait. Egyébként fantasztikus olvasó volt, úgy ír róla Tamás Gáspár Miklós, hogy ő egy illúziótlan könyvmoly volt, rengeteget olvasott, rengeteg zenét hallgatott, és a képzőművészethez is nagyon komolyan, arra is nagyon figyelt, tehát több kiállítást is megnyitott, például a Bodor Anikóét is többek között, úgyhogy ő egy ilyen nagyon sokoldalú gondolkodó volt, aki hát ugyanakkor egy ilyen rendkívül életteli és élni akaró és küzdő személyiség. Úgyhogy nekem konkrétan az életútja is nagyon izgalmas, és egyébként az is nagyon szép, ahogyan például a japán társadalomról ír, meg aztán az amerikairól, és úgy egyáltalán a demokráciának az útjait, esélyeit fejtegeti egy kicsit az erdélyi tapasztalatoknak a fényében. Nagyon rendkívül érdekes, tehát nagyon érdekes, hogy arról ír, hogy Japánban például hogyan viszonyulnak a bevándorlókhoz, például az évtizedek óta ott élő és egyébként háborús sérelmeket elszenvedett koreaiakhoz hogyan viszonyulnak, akkor Amerikában milyen volt a feketék sorsa, szóval ő úgy az egész erdélyi tapasztalatát egy ilyen világ polgárként nézi, és úgy egyáltalán az összvilági folyamatok fényében próbálja elemezni. Ez is szerintem nagyon érdekes, de ugyanakkor például az is rendkívül érdekes, ahogy például a romániai múlt, tehát a titkosszolgálati ügyekről beszél. Tehát nekem az is egy eléggé revelatív erejű gondolatmenet volt, ahogy arról ír, hogy hogyan viszonyul ő maga, akiről egyébként sokan jelentettek, és sok mindent, hogyan viszonyul ezekhez az úgynevezett besúgókhoz, és hogy miért tekinti bizonyos értelemben kicsit hiteltelennek ezeket az aktákat, mert hogy ő úgy gondolja, hogy a legnagyobb bűnöket elkövetőkről még mindig nincs semmi adat, és ők nem lepleződtek le, tehát hogy valahol ezeket egy kicsit óvatosabban kellene kezelni. Na, szóval mindenképpen egy nagyon érdekes kordokumentum, és egyébként egy jó íróról van szó, akit TGM szerint igazából nem ismernek, de szerintem érdemes volna megismerni, és a Pont kiadó el is indította az életmű sorozatot, tehát nem sokára megjelenik például a Lassú vírus regénye, ami én úgy értettem, hogy nagyon izgalmas regény.
Igen, pont erre gondoltam, hogy nézegettem ezt a kötetet, és bejelenti hátul, hogy hamarosan Ágoston Vilmos életműsorozatot jelentett meg a Pont kiadó. Én különben ebből a kiadványból kicsit hiányoltam a szerkesztőnek a nevét, különösen pontosan, azért, mert ugye szó van egy bizonyos ziláltságról, igen, annak kapcsán, hogy milyen ez a könyv, hogy az idő sürgette a nagyon beteg szerzőt, meg hogy valahogy talán a kiadó is azt szerette volna, hogy még életében megjelenjen, és hogy ez másképp, más fénybe állította ezeket az írásokat, illetve hogy nem volt már alkalma újrajavítani. Ugyanakkor valóban megrendítő az a derű és következetesség, amivel megköszöni, hogy ez a súlyos betegség kényszerítette, hogy megírja az élettörténetét, és hálásak lehetünk, hogy ezt megtette, és kíváncsiak vagyunk akkor az életműre. Reméljük, hogy lesz folytatás.
Egyébként ezt én is, erre én is felfigyeltem, hogy mintha ennek a kötetnek nem lett volna igazán olyan erős kezű szerkesztője, talán egy kicsit ez adja a kötetnek a báját is, tehát olyasmik is belekerültek, ami én azt gondolom, hogy ha van idő rá, akkor egy szerkesztői beszélgetés során kikerülnek. Tehát vannak olyan részletek, hogy igazából vagy túl személyesek, vagy túl általánosak, tehát ez megtalálható mondjuk egy virágirodalmi lexikonban is, de lehet, hogy éppen ez adja ennek az egész kötetnek a báját, és így rajzolódik igazán Ágoston Vilmosnak a személyisége, hogy ő mennyire tudott figyelni a legapróbb részletekre is, és mennyire foglalkoztatták ők a családi ügyek például, de ugyanakkor ugyanolyan intenzitással foglalkozott a Szókrátész, nem tudom, terével. Szóval érdekes, tehát van egy színessége így a kötetnek, amit hát valószínűleg tényleg az idősürgetése miatt lett ilyen, meg talán így a haldokló iránti tiszteletből már nem lehetett megvárni, vagy meg tehát, hogy kidobni belőle fejezeteket.
És hogy nagyon érdekes, hogy ő ugye 1947-ben született, 2022-ben hunyt el, Ágoston Vilmos, és a másik szerzőnk, akit javasoltál, Tamás Gáspár Miklós, 48-ban született, és 2023-ban hunyt el, kortársak ők, és ír is Ágoston Vilmosról, Tamás Gáspár Miklós.
És ugyanannyit éltek.
Érdekes. Tényleg ugyanannyit éltek, ugyanannyi évet éltek. És ráadásul itt a kolozsvári eszék, a Gemma és a könyve kapcsolatában még kap egy érdekes információ részletet. Meséld el nekünk. Várjuk.
Hát ez a kötet, a kolozsvári eszék Tamás Gáspár Miklóstól lesz a Gemma könyvklubnak a közös könyve. A hónap utolsó csütörtökén fogunk róla beszélgetni, és a beszélgetőtársam Lázó Klára lesz, a Teleki Téga főkönyvtárosa. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan könyv, amivel amiatt is érdemes foglalkozni, mert egyszerre szép irodalom, de ugyanakkor olyan íróportrékat közöl, amelyek azt hiszem, hogy az erdélyi magyar kultúra szempontjából megkerülhetetlenek is. És Tamár Gáspár Miklós egy olyan gondolkodó filozófus, aki szerintem a legnagyobbak közé tartozik, ami a magyar gondolkodókat illeti, és nagyon érdekes az, ahogyan ő filozófusként elemzi ezeket az életutakat, tehát most konkrétan a Cségyi Mesi Éváét, a Szőcs Gézáét, akár a, nem tudom, Marosi Péterét, tehát sokféle, és persze az Ágoston Vilmosét is, ismertebb, vagy kevésbé ismert kultúra szereplőkét, például az erdélyi baloldali gondolkodóknak az életútját is, mert hogy ugye Tamás Gáspár Miklós erőteljesen baloldali gondolkodású író, és az is érdekes, hogy ők hogy próbáltak egyáltalán a magyar kisebbségen belül valahogy alkotni, és mi az, amiben csalódtak. Számomra eléggé megvilágító erejű, ahogy tehát arról ír, hogy bizony a 70-es években bekövetkezett egy fordulat, és valahogy a román kultúrába visszakerült a Vasgárda szellemi hagyománya, és hogy akkor mennyire nehezen tudott ezzel mit kezdeni, akár egy magyar, tehát a magyar közíró, vagy újságíró. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan könyv, ami hát egyszerre irodalmi csemege, de mindenképpen fontos olvasmány, és fontos szembenézni azzal, hogy mi az örökségünk kulturálisan, történelmileg.
Igen, tegyük hozzá ehhez, hogy ez a Kijárat kiadónál jelent meg, a Transtelex kiadvány, tehát a Transtelex logója is rajta van, és hogy itt tudjuk, hogy a szerkesztette és a jegyzeteket írta Balázs Imre József, akinek már saját kötetéről is beszéltünk, meg általa szerkesztett kötetekről is ismerjük, hogy mennyire alapos munkát szokott végezni, és ez a kötet nem csak ilyen módon tükrözi azt, hogy több irányból támogatott a szöveg, hanem a végén található egy hosszú lista azokkal, akik a megjelenést támogatták. Ilyen képpen is érdekes. És persze ott vannak a jegyzetek, tehát van hozzá egy kis apparátus is. És hogy ebbe a környezetbe helyeződik be ez az egész. Egyszerűen csak a véletlen folytán a 68-as év itt is érdekes lesz, mert a címnegyedben ott van, hogy egy erdélyi lap 1968-ból című írást Balázs Imre József fordította, és hát ugye ez a 68 annak a szabadságnak a talán az illúziója, amit elhitt az a korosztály, vagy, és nem csak a mi környezetünkben, vagy Romániában, hanem szerte a világon ez a 68 valami olyan fellélegzés volt, hogy úgy látszik, hogy ez egy érdekes időpont. Különben az Balázs Imre József által fordított írás először románul az Equinoxban jelent meg 2018-ban. Csak egy 68-as erdélylapról szólt. Tehát vannak itt is ilyen időtérbeli közelítések és távolítások.
Igen. Egyébként a két kötet elég érdekesen párbeszédben is áll egymással. Az Equinox folyóirat története megjelenik Ágoston Vilmosnál is, hogy ő például nagyon méltatlannak tartotta, hogy az Equinox főszerkesztője csak néhány oldalt szánt volna a magyar íróknak, és akkor ők ezzel a lehetőséggel nem is akartak élni, viszont jött később aztán egy kicsit fiatalabb nemzedék, és ők már publikáltak ebben a lapban, aztán persze sajnos a lapot beszüntették, de hogy az is érdekes, hogy milyen hullámvölgyei voltak a kommunista rendszernek, mik voltak az enyhülésnek az okai, volt-e ezekben csapda, vagy nem, ugye itt hát ugye a Ceausescu diktatúra próbált egy kicsit a nyugathoz közeledni, cserébe azért, hogy független legyen a Szovjetuniótól, de hogy ennek mi volt az ára, tehát adott is, de el is vett, és akkor ezekről az összetett kérdésekről ír szerintem nagyon szépen, és nagyon olvasmányosan. Tamás Gáspár Miklós is valóban a szerkesztés a kötetnek rendkívül jó, tehát itt már megjelent, különböző lapokban megjelent írások kerülnek egymás mellé, de nagyon szép, ahogy ezek az írások is egymáshoz képest milyen viszonyban állnak. Egyébként én nagyon szeretem a személyesebb hangú írásokat, tehát van egy olyan írás, ami az apáról szól, tehát apa 100 éve, ez a Tamás Gáspár Miklós székely édesapjának állít emléket, vagy rendkívül humoros, de ugyanakkor persze egy kicsit tragikus is a Nussbecher Melitta írás, ami arról szól, hogy egy zsidó család kivándorol Izraelbe, mert hogy a román állam kiárusítja, a 60-as években eladja, úgymond az erdélyi zsidóságot, és akkor eltűnik egy nemzet ebből a közösségből. Úgyhogy én nagyon szeretem a stílusát is Tamás Gáspár Miklósnak, de érdekesnek tartom azt, ahogyan ő látja ezeket a szereplőket, barátokat, egyáltalán ő is például beszél a titkos rendőrség, közösségnek a munkájáról és ezeknek az iratoknak a kulturális, irodalmi, vagy akár nem tudom, képzőszeti feldolgozásáról, hogy ezeknek milyen hitele van. Tudjuk azt, hogy van, aki például teljesen elhárítja magától, hogy ezzel foglalkozzon, tehát ott van Bodor Ádám, aki azt mondta, hogy ő nem is akarja kivenni a titkos szolgálat iratait, mert nem tekinti hiteles forrásoknak, de ugyanakkor azért TGM azt állítja, hogy mindenképpen kell foglalkozni, tehát ő az igazságnak egy ilyen nagyon elkötelezett keresője, és meg nem alkuvó módon azt mondja, hogy de mindenképp mindent fel kell tárni, de hogy nem mindegy, hogy ezekkel a feltár dolgokkal mit kezdünk. Tehát például ilyen értelemben nagyon tanulságos a Marusi Péterről szóló írás. Na, úgyhogy hát én nagyjából ezeket gondolom erről a kötetről, de csütörtökön még alkalmunk lesz elmélyülni akár sorra véve mindegyiket, vagy a kedvenceinket, vagy az, ami meghökkentett bennünket.
Így van, lesz még erről beszélgetés élőben is, és gondolom, hogy megindul egy társadalmi beszélgetés is. Szép lassan közelítünk a műsoridőnk végéhez, de nem azért hagytunk kevesebb időt a Tompa Andrea regényére, mert nem szeretnénk, hanem mert már egy más kontextusban beszéltünk egy keveset róla, és tulajdonképpen csak úgy került ide, és azt hiszem, hogy ez érdekes, hogy ő egy sokkal fiatalabb generációhoz tartozik. Bizonyos jelenségeket, és te ezek közül említettél egy párat, pontosan a szépirodalom és az eszé segítségével lehet eljuttatni ahhoz a generációhoz, aki nem élte meg ezeket a dolgokat, vagy másképp élte meg, mert feltételezem, hogy a Tamás Gáspár Miklós által megírt Ponga sem ugyanaz a zacskó, amit mi ma használunk, tehát ez egy külön jelenség, meg egyáltalán ez a jelenség, hogy mi történt a nájlontasakkal, ami valamikor státuszszimbólum volt, és aztán mi lett belőle. De hogy látod te a Tompa Andrea megközelítését ugyanehhez a korszakhoz, amiről nem is olyan könnyű beszélni az 50-es, 60-as, 70-es évekhez?
Hát az ő könyve azért is különleges, mert egyszerre egy korrajz, tehát a szüleink, a nagyszüleink generációjáról szól, tehát az ő életükbe nyerünk bepillantást, de ugyanakkor ilyen általános egyetemes kérdésekkel is foglalkozik, mint például az örökbefogadás, tehát a főhős egy örökbefogadott kislány, hogy hogyan tud ő felnőni a nevelőszülőknél, milyen küzdelmei vannak, akkor hogyan keresi a önmagát és egyáltalán a hivatását egy fiatal lány, milyen életutat választ, abban milyen küzdelmei vannak, milyen a párkapcsolata. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a Tompa Andrea regénye valóban egy ilyen komplex regény, tehát nem csak korrajz, hanem fejlődésregény, családregény, vagy egyáltalán egy életútnak a végigkövetése. Színház történetileg is nagyon érdekes, tehát nagyon érdekes, ahogy a romániai és az erdélyi színház bemutatásra kerül. Én külön szerettem azt, hogy igazából nem csak Erdélyre szorítkozik ez a regény, hanem vannak ilyen tekintései Bukarest fele, tehát időnként a főhős Bukarestbe kerül, vagy a Fekete-tengerre, tehát úgy valahogy az egész romániai színterévé válik ennek a regénynek, és szerintem ez azért tényleg bárkit megszólíthat, és bárki érdeklődésére számot tarthat. Szerintem rendkívül izgalmas regény, már az is mutatja, hogy van a moly.hu közösségi oldal, ahol nem csak a szakmai zsűri díját kapta meg ez a könyv, hanem a közönség díját is, tehát hogy a rengeteg olvasó ezt tekintette a 2023-as év legjobb könyvének. És hát alkalmunk lesz egyébként találkozni a szerzővel, aki eljön októberben majd a Gemmába, ugyanis Tompa Andrea Marosvásárhelyen látogat, és akkor egy kicsit ki lehet őt faggatni a korszakról, a témákról, amikkel foglalkozik, legyen az örökbefogadás, színház, vagy bármi.
Igen, én most előttem van a, sajnos most már tényleg zárnunk kell, de közben eszembe jutott az, hogy nagyon érdekes, hogy ennek az örökbefogadott kislánynak a zsidó származása és az örökből fogadó anyának a nagyon erős katolikus hite is milyen érdekesen kötődik az Ágoston Vilmos élettörténetében található dolgokhoz. És előttem van így a TGM Kolozsvári Eszék, Tamás Gáspár Miklós Kolozsvári Eszék kötete, és amikor így egyből ránéztem, akkor így kajánul azt gondoltam, hogy a TGM az Türgum úr, és ott van mellette a Kolozsvári. Úgyhogy nagyon remélem, hogy amikor majd Tompa Andrea idejön Marosvásárhelyre, akkor talán erről is szól ez a Sokszor nem hallunk meg című regény főhelyszíne Kolozsvár különben, de hogy
de ezek... Megjelenik Marosvásárhelyre is a stúdió, úgyhogy
pontosan,
ez van egy érdekessége a könyvnek.
Így van, és ezek a találkozások mindig nagyon izgalmasak, mint ahogy ez a mai beszélgetés is. Remélem, hogy nem folytottam beléd semmit, és meg tudtuk hívni a hallgatóinkat olvasásra, és olvasásról való gondolkodásra. Ma a délutáni műsorban a Marosvásárhelyi Rádióban a mobiltelefon, az iskolai mobiltelefon használatról és tiltásról volt szó. Annak idején minket azért toltak le a tanárok, mert a pad alatt olvastunk. Ójaj! Hát, ha visszatér az az idő, hogy mobiltelefon nélkül pad alatt olvasnak majd a fiatalok, reménykedjünk. De ha igen, akkor olvassák Tamás Gáspár Miklóst, Ágoston Vilmost, Tompa Andreát.
Kedvesek, én itt teljesen átszellemülten hallgattalak benneteket. Amennyivel én hozzájárulhattam a mai műsorhoz, az, hogy talán a zenéből is egy picit hozzunk ide a 60-as évekből. Egy 1987-ben íródott dalt fogunk meghallgatni végezetül Zorán és Kern András előadásában. Hé, 67!
És köszönjük szépen Darai Erzsébetnek, hogy velünk volt, visszavárjuk.
Én is köszönöm a beszélgetést, minden jót!